különösebb probléma nélkül. Andersonék ugyan szerettek volna valami balhét, ahogy Molly nevezte a ceremóniát, de a lány mereven elzárkózott tőle. Így is százan jöttek a kenguruvédők, hogy gratuláljanak alelnöküknek. Clayton kollégái közül nem jött el senki. Három nappal esküvőjük után éppen Mollyt fuvarozta haza az egyetemről, amikor a tengerparti, viszonylag néptelen úton elévágott egy kocsi. Hosszú, fekete, öreg luxusautó volt. Clayton kénytelen volt fékezni fogait összeszorítva megállt a tengerpartot az úttól elválasztó füves sávon. Mielőtt kiszállhatott volna a járgányból, három elegánsan öltözött fiatalember vette körül a tragacsát. Clayton, aki jól megtanulta, mi ilyenkor a teendő, kiemelte kesztyű tartójából szolgálati revolverét és felhúzta az ablakot. Amikor melléje értek, gázt adott és igyekezett felugratni kocsiját az útra. Már-már el is érte a legszélső sávot, amikor a kormány rángatásából érezte, hogy alig ha nem belelőttek a hátulsó gumiába. Molly sikoltozott, ő pedig vadul csavargatta a volánt. Egészen addig, amíg majdnem beleszaladt egy ellenkező irányból közeledő rendőrautóba. Clayton fellélegzett, fegyverével a kezében kiugrott az ajtón, s a rendőrök felé kiabálva üldözői felé fordult. Mekkora volt aztán a meglepetése, amikor látta, hogy támadóinak eszük ágában sincs el menekülni, hanem fegyverrel a kézben körül fogják a kocsiját. Rájuk fogta a revolverét, de nem lőtt. A legelől futó, aranykeretes szemüvegű, kockás ruhás férfi igazolványt lobogtatott a kezében. A törvény nevében, kábítószercsoport, Clayton most fogta csak fel, hogy kollégákkal hozta össze a végzet. Fellélegzett és leeresztette a fegyverét. Daniel Clayton akadémista vagyok és az egyik egyenruhás rendőr kiütötte kezéből a stukkerját. Érezte, hogy revolvercső nyomódik az oldalának, majd bilint csattant a csuklóján. Hallotta, hogy Molly kétségbe esetten kiabál, de elvágta a hangját a kocsi ajtajának csattanása. Az aranykeretes szemüvegű felmutatta az igazolványát az egyenruhásoknak. Biztonsági szolgálat, kábítószercsoport. Lincsei százados, az egyenruhások tisztelektek és sorban bemutatkoztak. Tehetünk valamit önökért, kollégák, kérdezte a cingárzsaru, és, mintha sajnálkozva Claytonra pislantott volna. Mi a helyzet vele, a szemüveges zsebre vágta az igazolványát. Vegye le róla a bilincset, őrmester. Lincsei, Clayton orra elé állt és a szemébe bámult. Miért nem állt meg a jelzésünkre, ember? Nem láttam semmiféle jelzést, mondta Clayton. Az a helyzet. Talán nem akarta meglátni, pajtás vihogott egy másik, malacképű civil ruhás. Talán van valami oka, hogy nem állt meg, pajtás Clayton érezte, hogy elönti a düh. Nem vagyok magának pajtás, Daniel Clayton vagyok, a rendőrtiszti akadémia hallgatója és az egyenruhás zsaru közbevágott. Szüksége van még ránk, uram? Különben mennénk, a szemüveges elmosolyodott. Köszönöm a segítségét, őrmester. Leereszthetem a kezem, kérdezte dühösen Clayton. Nem érti, hogy kollégák vagyunk? A zsebemben van az igazolványom. Szépen lassan, nagyon lassan, tegye a kezét a kocsi tetejére, pajtás, mondta a malacképű. Nagyon lassan húgyni, van még fegyvere, pajtás? Nincs, mondta Clayton, ott a földön, amint látja. A malacképű kutató keze végig siklott a testén. Clayton megfigyelte, hogy az egyenruhások távolabbra húzódtak ugyan, de eszük ágában sincs tovább menni. Mintha előre megírt forgatókönyv szerint játszadoznának vele. Ahogy a kocsi tetejét bámulta, egyszerre csak megjelent lelki szemei előtt marsall felügyelő fenyegető arca. Hogy az ördögbe is lehetett olyan ostoba, hogy azt hitte, megnyerte a játszmát. A harmadik civil ruhás kinyitotta az ajtót, kiengedte Mollyt. A lány kiabált, tiltakozott, s csak akkor nyugodott meg, amikor Clayton halkan figyelmeztette. Lincsei százados érdeklődve mustrálta végig a lányt. Megrándult a szája széle, de nem tett megjegyzést. Oké, kérdezte a malacképű. Lincsei bólintott és Clayton felé fordult. Daniel Clayton és Mrs. Clayton. Miért nem álltak meg figyelmeztető jelzésünkre? Semmiféle jelzést nem láttunk, mondta óvatosan Clayton. Tudta, hogy nem véletlenül állították meg őket. Mindazt mondja, nevetett a harmadik civil ruhás. Az a helyzet, hogy gyanú merült fel önök ellen, mondta Lincsei. Sajnálatos gyanú. Micsoda, hökkent meg a lány. Az, kedves Mrs. Clayton, hogy a férje, annak ellenére, hogy a rendőrség kötelékébe tartozik, sajnálatos módon, a helyi kábítószer maffia megbízásából tevékenyen részt vesz a kiskereskedők ellátásában. Érti? Egy szót sem mondta ingerülten a lány. De akárhogy is van, ügyvédet akarok. Fel akarom hívni az ügyvédemet. Természetesen módja lesz rá, asszonyom. Őrmester, a legtávolabbá mészkodó zsaruszolgálat készen hozzájuk sietett. Tanúkra van szükségem. Maradjanak a közelben. A zsaruk körbefogták őket és feszülten figyeltek. Lincsei százados megvakarta az orrahegyét. Nos, az a helyzet, hogy át kell kutatnunk a kocsijukat, Clayton. Molly tiltakozva megrázta a fejét. A kenguruliga alelnöke vagyok, a malacképű felvihogott. Van parlamenti mentessége? Nem vagyok képviselő. Akkor sajnálom, mondta Lindsay. Gyerünk, fiúk! Daniel Clayton hirtelen megérezte, hogy alig ha nem igen nagy bajba került. Mint, amikor léket kaptak Új-Zéland közelében a cápáktól hemzsegő tengeren. Ha ezek ki akarnak tolni vele, hát ki is tolhatnak. Márpedig ki akarnak az hét szentség, megfordult és magához intette a törzsőrmestert. A cingárzsaru kelletlenül tett néhány lépést előre őrmester, ön a tanúm. Ebben a pillanatban felharsant a kocsi belsejéből a malacképű diadalittas hangja. Itt van, Nick, ezért nem akart megállni a fickó. Uramatyám, majd egy kiló, ez aztán a fogás, százados úr. Molly halál sápadtan bámult a kocsijuk hátsó ülése alól előkerülő plasztik zacskóra. Clayton ekkor már nem csodálkozott. Tudta, hogy veszített, csak még azt nem tudta, mennyit. Csak a rendőrségi karrierjét vagy egyebet is. Lindsay meglengette az orra előtt a zsákocskát. Ehhez mit szól? Maguk dugták oda, visított Molly. Csirkefogók, Lindsay az őrmesterhez fordult. Rágalmazás és a rendőrség megsértése, bilincselje meg őket, végül is Mollyt nem tartóztatták le, csak Claytont. Az újságokban egyetlen sor sem jelent meg letartóztatásáról. Sydney, szeptember eleje, harmadik hete ült már, amikor beengedték hozzá Marshallt. A hadnagy szájában most is ott lógott el maradhatatlan szivarja, s a füstfelhők néhány szippantás után beborították a kicsincellát. Marshall a falnak támaszkodott, míg Clayton ülve maradt a pricsén. A hadnagy körbejártatta a szemét. Ezt akarta? Clayton tompán bámult rá. Az elmúlt hetek során nem csak az időérzékét, hanem, mintha önmagát is elveszítette volna. Úgy érezte, regényt olvas, s nem őt, hanem annak főhősét csukták tömlöcbe. Úgy nézett Marshallra, mint ide tévedt árnyalakra, abból a másik világból, amely mindörökre elsüllyedt mögötte. Marshall szótlanul fürkészte, s, mintha szánalom csillant volna meg a tekintetében. Ide figyeljen, Clayton, érti, amit mondok? Clayton határozatlanul bólintott. A felesége jól van, beszéltem vele, árnyék suhant végig az arcán, s Clayton, ha egészen magánál van, észrevehette volna, hogy az a beszélgetés nem lehetett egészen baráti. Közel hajolt Claytonhoz és az arcába fújta a füstöt. Figyeljen, Clayton, úgy jöttem magához, mint nem is tudom micsoda. Nem küldött senki, azok sem, akik el akarják intézni magam nevében jöttem. Miért? Nyögte Clayton. Mert? Alig ha nem azért, mert maga szimpatikus nekem. Kemény legény és makacs, mint én voltam fiatal koromban. Sajnálom, átkozottul jó zsaru lett volna, fiam. Megérdemel még egy esélyt. Esélyt? Marshall bólintott. Hajlandó vagyok kihozni magát innen. Nem lesz könnyű, de elintézem. És? Fogja a feleségét és mindörökre eltűnnek Ausztráliából. A feleségem, Mrs. Clayton beleegyezett. Rájött, hogy nem tudnak tenni semmit magáért. A cincér sem. 15 évet sózhatnak a nyakába. Minimum, de én soha. Ugyan, mit számít az egy egész rendőrautó tanúsítja, hogy tele volt a kocsi a heroinnal. A kenguruvédők sem örülnek magának, hiszen a sajtó összehozta a nevüket magán keresztül a kábítószer maffiával. Ja, a felesége sem alelnök már, kénytelen volt lemondani. Most mi lesz? Tűnjön el Ausztráliából, kezdjen új életet valahol másutt. Menjen Amerikába, van ott valaki, aki segíteni tudna magán. Ha ott lesz, összehozom valakivel. Maga zsarunak való, fiam. Ki tud hozni innen? Megpróbálom. Azt hiszem, nincs más választásom. Marshall bólintott, és bedobta a szivarját a WC-be. Jól látja a helyzetét, fiam. Átkozottul jól látja, akkor hát. Köszönöm, hadnagyúr. Amikor Marshall kilépett a börtön kapuján, magas, szemüveges férfi csatlakozott hozzá. Nos, kérdezte Lindsay százados. Oké, készíthetik az útleveleket, bólintott Marshall. Beleegyezett. Kihúzott egy szivart a zsebéből, és dühösen legyintett vele, mint karmester a pálcájával. Irigylem az amiktől. Kemény fickó, jó zsaru lesz belőle. Beszélgetésüket elnyomta egy tüntető, kenguruvédő csoport lármája. A mező. Szeptember 24 0 óra 45 perc. Longdale városától 30 mérföldnyire, délre. Kellemes, szeptember végi éjszaka volt. A 15 tonnás óriás motorja csendesen duruzsolt. Larson többször is azon kapta magát, hogy előre billen a feje, az autó pedig irányt vált. A mező szélére kormányozta a monstrumot és leállította a motort. Nagyot sóhajtva megdörzsölte fáradt szemeit. Tizedik órája volt már úton Longdale és Elizabethville között. Tizedik órája szállította a gumiabroncsokat a gyárból a megrendelő raktáráig. Nem csoda hát, ha éjfél után